Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, élő adásban közvetítem, ahogy kollégám Mihálovics András egy bögrével a kezében a folyosóról beérkezik a stúdióba, és felveszi a fejhallgatót.
Köszönöm, Endre, itt vagyok, csinálom. No para, ez a Millás
András,
reggeli, itt
a Rádió Café
98.0-án, igen, mit tagadjuk, de a technikai vezető is rossz helyzetben van, mert állandóan élcelődöm vele.
Miért?
És nehezen viseli.
Miért?
Hát nyilván jogos okai vannak, amelyet nem kívánok a nagy nyilvánossággal megosztani, mert nem szeretném, hogyha a megélhetési gondjai támadnának ezzel.
Ja, értem. Na, hát törzshallgatóink is írnak nekünk, ugye ezeken az elérhetőségeken 0636 98 0 98 0, illetve a Messenger alkalmazásunk. Többek között, hát nem tudom elolvasni pontosan, de nagyjából elkisifolom majd.
Figyeljünk oda.
Jó reggelt, az Egyensúly Intézet kutatás eredménye pofán... mondja a kedves hallgató, igen, minket is.
A kaszálótábor is többeket. Azt írják, vigyem én a kasszát, a fenőkövet, a kalapácsot és az üllőt. A projekt mögött 17 millió eurós uniós támogatás van. Ezek tudnak valamit? Jön a zombi apokalipszis, mikor nem lesz üzemanyaga a kombájnokhoz, és újra vissza kell térnünk a kézikasszáláshoz? Kérdezem én ezt az egészen megdöbbentő feltételezést. Egyébként én végzett és vizsgázott kaszáló vagyok, úgyhogy ha ennek nagy sikere lesz, akkor én itt hagyom ezt az egész rádiózást és kaszálást fogok oktatni.
Igen. Értem.
Ha érdekel, jó, akkor privát órákat vállalok neked, Endre. Agrofitness néven fog ez futni.
Igen, ezt ismerem.
És képzeld el, jól hogy működik. A Nesta is állítólag.
Igen, azt is tudom, de ő ilyen hogy is mondják,
ezt ilyen
műmájér.
Megnézném én azt a kaszálást, amit ő csinál, de higgyünk abban, hogy az emberek tudnak és akarnak is fejlődni.
Woody Allen szemüvegben nem lehet kaszálni. Na jó, menjünk tovább akkor, mégpedig azzal, hogy megnézzük, hogy adóvilágrovatunkba hova utazunk.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
És Gerendi Zoltán van a vonal túlsó végén, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere, az egyik vanabi országomba kalauzol, ő Kanadába, mert hogy a mesterséges intelligencia technológia vezető országait veszük gorcsó alá. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Így van, jó reggelt! Kanada jön, ő lesz az első, akit az AI technológia vezető országai közül megnézünk. Ugye csak a hallgatónak áttekintésként idén a 21. századi ilyen új iparágak vagy vezetőiparágakat nézzük, eddig néztük már a robotikát, több országban néztük nanotechnológia vezető országait, géntechnológiába utaztunk egy pár hétig, és most jönnek az AI országok, és Kanadával kezdjünk. Azt azért fontos tudni, hogy Kanada ötödik ebben a rangsorban, tehát a ligának az első számú játékosai az Egyesült Államok, Kína, az Egyesült Királyság is, Izrael is. Izraelről fogunk majd beszélni, és így jön Kanada, amelyik egyébként számomra meglepő volt, de aztán végül is majd fogjuk látni, hogy nem annyira meglepő, mert ez itt egy nagyon komoly nemzeti elhatározáson alapul. Tehát ami nem akarom lelőni a poén, de azt azért látni kell, hogy ezek az iparágok nem csak spontán indulnak el, és Kanadáról annyit, hogy itt jött létre az első ilyen nemzeti AI stratégia is. Tehát gyakorlatilag ők egy olyan ökoszisztémával rendelkeznek, ami az Egyesült Államok szomszédságával kiegészítve egy nagyon komoly ökoszisztémát jelent, és ez a táptalaja az ő AI fejlődésüknek, de ebben nagyon komoly kormányzati pénzek, tehát a tudókormány nagyon komolyan támogatja ezt, és milliárdos nagyságrendben folynak bele állami pénzek az oktatásba, a fejlesztésbe és így tovább. De kicsit végigfutva az adóvilág klasszikus logikáján, kicsit az országot is nézzük meg, hogy mi ez és egyáltalán az adórendszer hogyan támogatja ezt. Itt is csak nagyjából nyitom, hogy az adórendszer igazából ebben nem vesz részt, de az ország ettől roppant érdekes. Tehát a Kanada neve egyébként az Irokész Kanata
szóból
ered, tehát gyakorlatilag a neve is a benszülöttek alapján.
Igen, azt jelenti, hogy falu vagy település, nagyon érdekes, elég jól sikerült település.
Igen, igen. Egyébként a területet nagyjából el tudjuk képzelni, hát 10 millió négyzetkilométer, hatalmas ország, egész konkrétan a második legnagyobb ország a Földnek, tehát ez egy nagyon komoly nagyságrend. Ami ugye, hát a legnagyobb az Oroszország, tehát az és utána jönnek két, az majdnem kétszerese, 17,1 millió. De a lényeg az, hogy közel 50 ezer sziget is tartozik hozzá, tehát északon ugye északelten Alaszka, aztán keletről Grönland is, délről az Egyesült Államok határolja. Gyakorlatilag azt lehet rámondani, hogy az 52 ezer szigetből áll a terület, tehát ilyen ez egy nagyon, nagyon tagolt ország, ami nem kevés, de azért tegyük hozzá, hogy a skandináv államokban ettől azért nem jönnének lázom, mert ott kb. 200 ezer szigete is tartozik, tehát a finnekhez, a norvégokhoz, svédekhez egyenként, tehát nagyon sok a kisziget. Itt ezek között azért az országnak azt is tudni kell, hogy ez egy hatalmas terület, de a 80%-a lakatlan még.
Tehát na ezért szeretnék én oda emigrálni.
Hát lehet, hogy szükség lesz a kaszára, meg egy ilyen dolgokra.
Ez biztos. Már... motoros fűrészre, meg ilyesmikre.
Motoros fűrész, hát az kell valami elektromos fűrész, vagy valami napelemmel meghajtsd, mert biztos, hogy ott azért lennek problémák. Egy biztos,
hát vagy egy Hudson Bay Tomahawk, én azzal is beérem.
Hát a helyzettől függő, nyilván mikor mi kell, de a lényeg az annyi, hogy itt azért ennek az országnak a fő jellemzője az a erőforrások gazdagsága. Így beszéltünk róla egyébként korábban is már. A platinában, a világon 4. vasérzbe, 9. kobaltba, 5. szink, 8. olajban, 5. De hát nagyon-nagyon komoly ásványi kincsei vannak, és hát ebből eredően ez az ország egy ilyen nagyon szép fejlődése van ítélve. Nyilván a lakosság volt itt a korlát, ami egy nagyon komoly betelepítési vagy bevándorlási hullámmal kiegészítve, hát ilyen évi 2,7%-kal nő, tehát és 2050-re szeretnék elérni az 50 millió főt, tehát most 40 milliónál járnak, de 50-ben, 1950-ben is csak 12 millióan jártak, 12 millió lakosuk volt, és hát most a cél az 50, ami simán elérhető. A lakosság 90%-a egyébként városba ér, főleg emiatt az éghajlati viszonyok miatt. Toronto az 6,2 milliós, Montreal 4,3, Vancouver, amelyik a nyugati parton van, az 2,6, szóval elég komoly városaik vannak már, de hát ez folyamatosan bővül. Tehát a nem lakott régióknak a benépesülése az éghajlati okok miatt nem annyira várható, mert ez a sarki légkör még a globális melegedés ellenére is roppant kellemetlen. Tehát földrajz egyébként érdekes, mert nagyjából lapos, tehát viszont a legmagasabb hegye az észak-keleten, a Mont Logan az majdnem 6000 méteres, tehát ez egy elég komoly magas hegy. Az a hegylánc, amik felfut egészen Alaszkáig, és lemegy egészen az amerikai nyugati part mentén. Tehát a történelme az igazából szintén nagyon egyszerű, tehát hogyha azt nézzük, mert a vikingek tesznek először itt, tehát ugye vannak a benszülöttek, a vikingek is azért megjelennek ezzel körül, de nagy nyomot nem hagynak, itt talán egy vagy két település van, ami még itt van, de ez a Grönlandból vezethető le. Tehát Grönland...
De képzeld, azért hagytak genetikai lenyomatot a vikingek, hát, mert hogy vannak olyan törzsek, ahol születtek kékszemű gyermekek, ugye az amerikai őslakosság az a, ez a sötét szemű, fekete hajúak voltak, és erről a legújabb kutatások szerint az ott lévő és magára hagyott viking kolóniák így beolvadtak az őslakosok közé.
Igen. Hát ez ezer körül volt, így van, szóval ők megjelentek. Aztán igazából francia brit gyarmattá váltak, ami az 1783-as USA létrehozással itt azért a helyzet megváltozott egy kicsit, és az USA elszakadásával, de a két gyarmat maradt, a francia és a brit gyarmatosítás, azért a két nyelvűség meg is van. Majd 1867-ben négy tartomány létrehozza a mai Kanadát, amiből ma már 10 tartományból áll, és hát ez adja az apját. Azóta is boldogan élnek, tehát igazából itt háború, valami nagy változások nem voltak. Egy biztos, hogy ez a struktúrájuk évek óta, most azt mondom, évszázadok óta működik. Az ipar és a gazdaság is viszonylag áttekinthető. Mezőgazdasági terület az kb. 53%-a művelhető, tehát ez az nagyon meghatározó. Azt lehet mondani, hogy az energiaipar, olajipar, az szintén meghatározó, itt rengeteg minden van, de a repülőipar, a Bombardier, Dassault, Pratt & Whitney, bányaipar, nagyjából minden van. Autóiparban is nagyon komolyak, tehát autóipart azért érdemes, mert kb. Évi 1,5 millió autó gyártásával a világon, mondjuk csak a 11. legnagyobb autógyártók, de az USA-n túl is rengeteg mindent más gyártó is bevonult ide. Azért az 1,5 millió nem kevés, mert a Szlovákia és Magyarország csinál ennyit. Tehát az egy elég komoly méret ebben az országban. Azért azt látni kell, hogy a csúcs a világ autógyártásában az ma Kína 30 millió autóval. Tehát a Németország, amiben mi kapaszkodunk, az 4,1 millió autót gyárt évente. Tehát, de Észak-Amerikában Kanada mindenképpen ebbe az észak-amerikai kereskedelmi és gazdasági egységben működik, és azért ez ilyen szempontból nagyon-nagyon meghatározó. Energiában is egyébként jól állnak, azt lehet rá mondani, hogy 60% vízenergiájuk van, de aztán atomerőművük is van, a világ legnagyobb atomerőve itt van, Ontárióban 8 egysége van, azt mondják, hogy a második egyébként, tehát az Európában legnagyobb, ez pont a zaporozsiai erőmű, amelyik méretében a tizedik. De összességében, tehát itt látszik, hogy energia is van, minden van, ami a későbbi bővülésekhez kell, tehát összességében a gazdaság jó. Na most erre épül rá ez az IT iparág, ez az AI, ami nagyon komoly, viszont ha megnézzük, hogy ennek mi a gazdasági, vagy adójogi igazából, adójogi háttere, akkor nagyon sok újdonságot nem látunk. Szóval valójában azt látjuk, hogy Kanadának az adórendszere nem rossz, de olyan nem különösebben támogató ebben, tehát generálisan támogató, tehát nem kedvezőtlen, de összességében nem az derült ki, hogy itt óriási kedvezményekkel működnek a dolgok. Most így röviden végigfutva a főbb adókon, nekik van egy ilyen áfaszerű, ez a Goods and Services Taxük, ami 5%-os. Ez helyenként, tartományonként kiegészül, van, ahol ezt még hozzáadnak még 5-5, és akkor mit, egy ilyen helyi adó, de van, ahol 7-et, tehát ez a British Columbia, Manitoba és itt tovább, tehát itt hozzáadnak, amivel azért egy kicsit magasabbá válik. A társasági adójuk az alapból 15% körül van, de itt is vannak ilyen provinciális részek és különböző adókulcsok, amiket ők nagyjából megkülönböztetnek, tehát a kanadaiak által, ilyen kanadai privát társaságoknak a mértékét is tartományok által eltér, de ott ehhez a 15%-hoz jöhet hozzá 2-3%, míg hogyha ilyen más társaságról, tehát nem kanadai cégről, tehát nem kanadai tulajdonosról, vagy ilyen KKV-nak hívhatnánk, vagy ilyen ezek, tehát egy nagyobb cég jön be, ott viszont ez az adókulcs, ez a lokális adókulcs, az 12%, 15%-ra is fölmehet. Tehát azért ez egy elég erős mérték, ami ilyen szempontból jelen van. Na most az SZIA-juk is kétszintű, de itt ilyen beszámítás van, és így nagyjából azt lehet mondani, hogy a federális úgymond minimális ráta az 15%, de a legfősőbb azok ilyen 25-30% körüliek, tehát 25,75, sőt talán az a legmagasabb, hogy így a táblázatot nézem, de van, ahol csak 17%, tehát az SZIA-jukban úgy néz ki, hogy eléggé kedvezőek. Szóval úgy néz ki összességében, hogy a kanadai adórendszer az kedvezőbb szerintem, mint az amerikai, az USA adórendszer. Nyilván egyszerűbb is, bár a jó ég tudja. Egyébként nálunk hálózaton belül is azt látni, hogy a kanadai cég sok kicsi kanadai céggel foglalkozik, míg az amerikai az a nagyobbakkal. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy a gazdaságban is ez a KKV középméret, így az adózásnál értük meghatározó. De az mindenképpen érdekes, hogy az ország ezzel a történelmi és gazdasági háttérrel, és az erőforrások ilyen súlyaránya mellett is ilyen komoly AI szerepet tudott elérni, és az igazából folyamatosan erősödik, tehát itt nyilván nagyon
hát ebből fektetnek, igen, és ugye nem cél az, hogy a adókedvezményekkel segítsék fel, pumpálják fel mesterségesen, hanem az a cél, hogy megerősítsék ezt a startupok, igen, innovátorok, inkubátorok és mesterséges intelligencia.
Ez egy ökoszisztéma, igen, amiről beszélünk. Tehát hogy tulajdonképpen úgy néz ki, hogy ez egy kormányzati stratégia, azt mondják, ők voltak a világon az első, akik ezt kormányzati, igen, szinten az AI-t. És az AI-t azt látni kell, hogy olyan hihetetlen széles ma már az alkalmazása a haditechnikától át az egészségügyig mindenen, hogy ebben ott kell lenni. És ezt ők igazából nem olyan régen kezdték el, tehát olyan 8-10 éve, tehát van az élet hely még bőven, de ez náluk az oktatással, képzéssel, kutatással, tehát a kormányzati pénzek döntően nem a vállalkozások irányába indultak el, hanem az egyetemek és a kutatóintézetek irányába. Uh-huh. És valószínűleg ennek alapján tudták a súlypontokat lerakni, de minden esetre jó példa, ugyan nem területileg, de lakosság szempontjából igen, mert azért 40 millióan vannak, és összességében ez a 40 millió ember tudta ezt a környezetet kialakítani, amiben ők azért ilyen meghatározó játékosok tudtak lenni a szomszédjuk mellett, aki nyilván a piacvezető, igen, és nagyon jó, hogy ott van, mert azért az amerikai top cégek mind irodákat nyitottak Kanadában is. Tehát azért ez ezt a lehetőséget meglátva, úgyhogy azért ezek a kölcsönhatások nagyon szépen működnek.
Abszolút. Igen, képzeld el, kettővel színesíteném a kis, igen, beszámolódott, az világ egyik legrégebb, máig működő cége is kanadai, ez a Hudson Bay Company. 1670-ben ilyen szörmekereskedő vállalatként alapították, és a mai napig működik, mert ilyen, azt hiszem, ilyen divat cuccokat értékesít, de működő cégről van szó. A másik meg a kanadai fa- és papíripar, amelynek a egyik legfőbb tulajdonosa az egy amerikai őslakos törzs, a fekete láb törzs. Ugyanúgy, mint a kaszinó bizniszben benne vannak, persze, ugye a Seminole indiánok, ők meg így, igen, szépen megszerezték a hadállásaikat a fa és papíriparba. Kérdezi is a hallgató, hogy a kanadaiak jobban bánnak-e az amerikai őslakosokkal, mint az amerikaiak. Hát olyannyira jól, hogy azért menekült oda a ülőbika, mert az amerikaiak nem bántak jól velük, és a király védelme alá helyezte magát, aztán ugyan visszazsúppolták az Egyesült Államokba, de ez egy másik történet, hát meg ugye ez a feltárás, hogy a bentlakásos amerikai őslakosoknak létesített iskolák micsoda szörnyű büntetteket követtek el, az is Kanadából indult el, és az amerikaiak egyelőre csöndben vannak ezzel, úgyhogy ott is vannak érdekes történetek, lámcsok.
Az igen, de ez azért szerencsére az éjjel iparágat nem befolyásolja.
Hát ki tudja, hogy
a sokszínűség az biztos, meg a hozzáállás ahhoz, hogy milyen diverz a társadalom, az biztos, hogy pozitívan befolyásolja.
Hát meg ki tudja, hogy a fekete lábak nem nyúlják el a mesterséges intelligencia iparágat is a fehérek elől.
Na meglátjuk.
Drukkoljuk nekik.
Oké, Zoli, nagyon szépen köszönjük az információkat.
Köszönöm. Sziasztok!
Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Ahogy szokásunk adóvilág rovatunkban, ő mesélt egy kicsit az ország történelméről, gazdaságáról, adó...
Kölcsön adjam a takarómat, Endre. Van egy pár.
Igen, de meg kell tanulnod kimondani azt, hogy hádzon.
Ezt így mondják magyarul.
Ja, értem. Okay.
Bocsánat.
Semmi gond. Figyelj, kanadai zenéből
sőt,
két dolog jut eszembe.
Ennek van becézése is. Onnan tudom, hogy jól ejtem én. Hödzi.
Hödzi. Igen. Értem. Oké. Okay. Szóval, hogy két zenekar jut eszembe. Az egyik az óriási sikerű, nagy sikerű koncertet lebonyolító Dead South, akik eszméletlen jó.
Ők kanadai?
Ah, igen, abszolút. Az a Revival az onnan származik, de van egy másik is. És szerintem ők tudnak igazán beszélni a Tom Sawyer kalandjairól. Ezeket az 81-ből.
Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Kanadával folytatjuk. Tehát ugye az AI technológia vezető országait nézzük most sorban adóvilág rovatunkban. Feledi Botond külpolitikai szakértő a vonalban, akinek a feladata ilyenkor az, hogy kicsit politikailag, geopolitikailag hozzon képbe minket. Hát Kanadával kapcsolatban sok érdekes dolog van. Például a legutóbbi az, hogy Amerika szövetségeseként azért elég érdekes az, hogy terrorszervezetnek minősítette az iráni forradalmi gárdát, és vizsgálatot is indíthat a területén tartózkodó iráni magasrangú tisztségviselőkkel szemben. Úgyhogy a kanadai közbiztonsági miniszter az nem lacafacázik.
Hát, ahogy vesszük, ez egy nagyon jó felvetés, a kanadai nemzetbiztonság az tulajdonképpen egy picit alulfejlettebb szervezetrendszer a G7-es átlaghoz képest.
De ezen miért vagyunk meglepődve? Hát kik fenyegetnék? Hát délről a világ vezető hatalma határolja, osz jó napot!
Ez így egyébként technikailag igaz, hogy van egy védettebb határszakasza, de ugye ott a túloldalt az északi sarkon azért Oroszországra néz meg a kínai idézőjelben kutatóhajókra, úgyhogy bőven van neki elég fizikai kihívás, de azért a kanadai érdekek úgy tűnik, hogy már helyben kapnak kihívókat, ugyanis ugye egyrészt egy indiai ellenállót úgy tűnik, hogy kanadai területen ért támadás, hogy itt a szikek közül többen menekültek Kanada irányába is, és az indiai titkosszolgálat utánuk jött. Illetve volt, hogy kanadai állampolgárt elraboltak Kínában. Ez a szokásos történet
hát,
volt, amikor
félig magyar,
elfogták.
Ugye a Michael Kovrigról van szó, és hát az elég kemény sztori volt, ugye. Azt mondta Michael Kovrig egyébként, hogy most megírja a könyvben, és addig nem mondja el a részleteit, hogy azon dolgozik. Azért ez traumatikus. Hát várjuk, mert nem akar nyilatkozni róla különben, de hát szerintem ezt fel kell dolgoznia. Tehát azért úgy 6 hónapig csak is kizárólag magánzárkába volt például. Tehát, és utána meg egy olyan börtönben, amiről személyesen mesélt, ami elég érdekes, hogy ahol 3 másik emberrel egyben egy ilyen aminek nincs ablaka, csak fönt vannak ilyen rácsok, és ott járkálnak az őrök, és a napfényt azt maximum azon túllátod az egyik ablaknyílásról, ami fönt van a plafonnál, úgyhogy ott egy másfél évet eltölteni az izgi.
Én mindig izgulok, hogy a keleti nyitás politikánk vajon a kínai kommunista párttal meddig fog menni, de reméljük, hogy a büntetés végrehajtási taktikázásban nem fogunk nagyon sok mindent importálni kínai rendőrökön kívül. No mindegy, tehát tényleg volt egy-két kemény időszak, amikor a kínaiak ugye viszont elfogtak kanadait azért, mert ugye a kanadaiak meg letartóztattak kínai Huawei vezetőket. Tehát ez azért egy nagyon erősen mutatja azt, hogy mekkora beavatkozás volt, és egy friss parlamenti riport pedig feltárta, hogy a korábbi országgyűlési vagy hát parlamenti választásoknál komoly kínai behatás volt. Egyébként érdekes módon pont Trudeau-ékat vádolták meg azzal, hogy lehet, hogy nekik kedvezett, mert hogy ők nem voltak olyan keménykezőek Kínával, mint amit a konzervatív párt ígért. Úgyhogy tehát kőkemény nemzetbiztonsági csetepaték zajlanak, és ehhez képest ugye Kanada az, aki gyakorlatilag papíron alig rendelkezik érdemi hírszerzéssel, tehát hiába van benne az öt szem szövetségben, mégis igazából kinevezett CIA-jük nincsen, van olyan szervezet, ami valamit ott piriszkál külföldön, de azért mértékegységében ez nagyon-nagyon-nagyon elmarad a többi angol száz szervezettől. Úgyhogy tehát egy ilyen helyzettel állunk szembe, ami a nemzetbiztonságot illeti. Egyébként ez a parlamenti vizsgálóbizottság egy életre tett esküt a hallgatásról. Azért ez is egy érdekes...
Ezt ízlelgessük egy kicsit. Senki nem fogja a memoárjait a halála előtt megírni, hogy aztán, amikor lehunja a szemét, megjelenjen? Erre is garanciát ad ez a dolog?
Hát szentfüles unokáknak áll a könyvpiac.
Igen.
De igen, szóval azért ez egy komoly. Tehát India-Kína a két leginkább megnevezett fenyegetés egyébként most a kanadai nemzetbiztonságban, de hát ennél most tudod, sokkal közvetlenebb dolgok nyomasztják.
De ezt is ízlelgessük, ezt az Indiát, mert azért Indiát nem nagyon halljuk mostanában így megnevezni, hogy bárkire is fenyegetést jelent, holott ugye egy ilyen feltörekvő hatalomról van szó, amelynek a feltörekvését tehát még az Egyesült Államok is támogatja, abban bízva, hogy majd Kínával valami ellensúlyt képez ott a messzi Ázsiában.
Így van, igen.
De akkor ebből nincs
építenek is ott.
De itt nincs csörte akkor az Egyesült Államok és északi szomszédja Kanada között? Hogy haló fiúk, hát nem, ti egy olyan hatalmat támogattok, ami ránk meg nemzetbiztonsági kockázatot jelent.
Ugye azért ennek, tehát a két hatalmi fenyegetésnek nagyon más az olvasata. Tehát a kínaiak bele nyúlnak a demokratikus folyamatba, dezinformációs kampányokba, finanszíroznak aktorokat, míg az indiaiakkal ugye alapvetően az a jelenlegi kihívási szint, hogy a történelemben hosszú idő óta először az indiai titkosszolgálat külföldön is levadászva a belső ellenzékének emigráns tagjait. Egyébként ezt az Egyesült Államokban is megpróbálták, tehát ott is volt egy New York-i merénylet kísérlet. Úgyhogy itt arról van szó, hogy feltetőleg már kanadai állampolgársággal rendelkező szik emigránsok életveszélyben vannak. Tehát ez belefér a kínaiaknál is, hiszen tudjuk, hogy a diaszporát hogyan használják, szervezik be és fenyegetik, de az csak egy apró szelete ennek a történetnek, viszont az indiaiak jelenleg még nem finanszíroznak masszív dezinformációs kampányokat. Tehát ez azért két különböző típusú probléma, és hát nyilván az oroszok ott vannak egyébként az Arktiszon, tehát az meg egy területi kihívás, hogy hogyan lehet megőrizni, vagy hogyan lehet garantálni majd a klímaváltozás, éghajlatváltozás idején a északi átjárónak a biztonságát. Tehát gyönyörű kihívásokkal teli.
Hát kihívásokkal teli, és ez nyilván, amit most említettél itt a nehéz része, meg a kihívásos része, de azért nézzük meg a pozitív oldalt, azért elég sok olyan dolog van Kanadában, ami vonzóvá teszi mind vagy folyamat szempontjából az elmúlt mondjuk, mit tudom én, csak 15 évben, emberi jogi szempontból, meg sok minden másból. Tehát azért lehet fölfele tekintgetni erre az országra.
Lehet fölfele tekintgetni, ugye az én dolgom mindig az, hogy a hétfő reggelét a hallgatók meg egy picit beszürkítsem, hogy azért nem annyira egyértelmű ez a
nem,
kép.
Nem, nyilvánvalóan soha nem teljesen ez egyértelmű.
Most meghökkentesz, mert hogy a Trudeau-nak a nemzetközi sajtója kimondottan pozitív, és egy csomóan ilyen bezzeg miniszterelnöknek gondolják őt. De mi történt?
Na, az a helyzet, hogy úgy 2023 nyara körül megfordult ez a folyamat, tehát valahol ott volt az a tetőzés, amikor a kanadai társadalomban egy brutális véleményváltozás következett be. Most ugye két számjegyű előnye van a konzervatív pártnak, választás jövőre lesz. Uh-huh. Ugye a Trudeau-ék valóban bevezették azt, hogy körülbelül évi 1,5 millió bevándorlót engednek az országba. Ez egyébként munkaerő, tehát kőkemény pontrendszerrel fiatalok, szakképzettek jöhettek be, tehát most ne a magyar Mad Max vagont képzeljük el, hanem tényleg ez a szakképzett munkaerő. Csak hogy elfelejtettek hozzá házakat építeni. És most ott tartunk, hogy a G7 országok közül, és itt kapaszkodjunk, a legdrágább real estate market, az Kanada lett. Uh-huh. Tehát egyszerűen kiáraszták a Trudeau-féle szavazóbázist, a fiatalokat, az Z és Millennium generációt a szavazó támogatókból, mert egyszerűen annyira drága lett a lakhatás, hogy ez iszonyatosan komoly feszültséget keltett, és gyakorlatilag 1977 óta ugrott meg először a bevándorlókkal elleni hangulat 2022-24 között, 17%-kal fölkúszott az, hogy már nem annyira akarnak, most már 44%-a a kanadaiaknak bevándorlást. Tehát egyrészt megérkezett a jobboldali hullám, ez nyilván a konzervatívok dolgoznak ezen, másrészt valóban fizikai probléma van, tehát nem azt mondják, hogy feketéket, vagy kínaiakat, vagy muszlimokat nem, hanem azt mondják, hogy egyszerűen nincs elég ház. És azért ez egy nagyon más hangulat, és emiatt a Trudeau-nak most teljesen beesett a népszerűsége, és hát igazából két nagy belső kihívást nem bírt kezelni. Az egyik, azt nem tudom, emlékeztek-e rá, ugye ez a traktoros tüntetés volt 2022-ben, amikor nem traktoros, bocsánat, kamionos tüntetés, ez a Freedom Convoy, ami más országokban is megpróbálkozott, ott ugye könnygázzal, egyebekkel szétverték őket, Amerikában nemzeti gárdával, itt viszont hónapokig elfoglalták ott a várt. Tehát ez egy első ilyen gyengeségjeleként értelmezett történet volt, és az a helyzet, hogy október 7 óta a kanadai zsidó közösséget elképesztő támadások érik, tehát rádobtak égőbombát iskolára, zsidó kórházat egy tömeg támadott meg, könyvesboltot összetörtek, élelmiszerboltot felgyújtottak, és aztán a Holocaust Múzeum előtt énekelte egy nagy tömeg, hogy halál a zsidókra, és ezzel nem csinált semmit. Tehát ez egy nagyon érdekes liberális hozzáállás, amikor nem csinál semmit, és ugye pont az apja a Pierre, ugye, aki szintén miniszterelnök volt, azért a hallgatóknak mondjuk el, hogy a Justin, ő egy dinasztia tagja, mert hogy édesapja hosszú időn keresztül volt, 68-tól 84-ig Kanada kormányfője, és egyébként hát abszolút a multikulti Kanadának a megalapítója. És ehhez képest most Justin valahogy a saját választói szemében nem tudja megvédeni ezt a sokszínűséget, tehát most egy nagyon komoly töréspont előtt van ő is, meg a liberális párt.
És milyen furcsa, hogy ugye ők ezer szállal kötődnek az Egyesült Királysághoz, és ott meg pont fordított politikai átrendeződés, hogy megy a konzervatív párt a levesbe, és jönnek fel a munkáspártak, itt meg megy a liberális párt a levesbe, és jönnek fel a konzervatívok.
Hát nem akarom azt mondani, hogy a demokratikus váltógazdaságnak van értelme. Tehát a legtöbb kommentátor még a mérsékelte liberális lapokban is azt pedzegeti, ahogy most itt végignéztem, hogy egyszerűen elfáradt a kormányzás. Ugye 15 óta van hatalmon Trudeau, és azért az hosszú idő. Tehát ilyenkor nincs annyi ember, nem tud annyira adaptálódni, tehát egyszerűen változtatni kell azért, hogy bejöjjenek a friss gondolatok azok, akik eddig nem kormányzással, hanem olvasgatással foglalkoztak. Tehát így van kitalálva a demokrácia, amikhez nem mindenhol tűnik logikusnak is, de ennek van értelme, és ennek a váltógazdaságnak szerintem meg lesz a hozománya mind a két oldalon. Mondanám, hogy a cannabis legalizációt is bevezették, és most a review-ba derült ki, hogy nem sikerült olyan túl jól.
Hát most vannak gyerekbetegségek, nekem az ismerőseim. Az ismerőseim teljesen más módon tekintettek erre a dologra. Ő szerintük nagyon jó sikerült, legalábbis, amit láttam a közösségi oldalon. De nem tényleg, tehát nyilván vannak gyerekbetegségei ennek, ahogy Németországban is, és Csehországban is, de szépen lépkednek előre. Hiába próbálsz negatívkodni Kanadával kapcsolatban.
Nekem sikerült.
Leöntöm, amit mondtál, juharszirupal, és két pofára zabálom.
De nekem nem, mert most derült
a kedvedet?
Igen, teljesen. Tessék, hát én látod? Oda akartam emigrálni, erre kiderült, nem hogy nem látnak szívesen.
Ajaj. Dehogy nem.
De hát nem az, hogy nem látnak szívesen, most csökkentik, éppen ezekben a hónapokban csökkentették a bevándorlási kvótát. Tehát politikailag eljutott oda a nyomás, hogy most már maga ez a kijelölt szám,
még agrár végzettséggel sem lehet bejutni oda?
Hát megmondom őszintén, a ti korotokban már nem biztos. Tehát,
akkor se, hogyha azt vállalom, hogy Brit Kolumbiában egy sátorba fogok lakni? Nem kell házat építeni a Trudeau-éknak?
Nem tudom, hogy ezt a kockát be lehet-e húzni, de igen, akkor biztos mehet. Sőt, valami északi területre jéghalásznak is. De azért komoly húzások vannak, úgyhogy szerintem érdekes fordulópont előtt áll. Az lesz a kérdés, hogy a konzervatívok a bemondott dolgaikból mit gondolnak komolyan, és mit fognak megvalósítani.
De mit mondanak be egyébként, hogy akkor ők én nagy lendületű lakásépítési programot csinálnak, vagy megállítják nemes egyszerűséggel a bevándorlást, vagy mi a fő programjuk, amivel ekkora népszerűség?
Így van, aha. Tehát ez a tematizált történet most a belpolitikai sajtóban, hogy akkor lehet-e házat építeni, és miért nem? Ugye ennek rengeteg önkormányzat, azért Kanada tényleg óriási és ugye tartományi szintekre szervezett módon működik, tehát nem annyira triviális, hogy itt a központi kormányzat hozhat egy döntést. Rengeteg ilyen telekjogi probléma van, ahogy itt nézegettem. Tehát, hogy ez nem egy hozok egy törvényt, és holnap minden jó lesz típusú dolog, tehát attól is függ, hogy ki, hogy hol lesznek emberei. Úgyhogy ez egy gyönyörű politikai játszma lesz, nem fog megoldódni 25-ben, de itt is, és Németországban is, ugye ahol szintén választások lesznek, arra számítunk, hogy jönnek a konzervatívak, és nyilván Kínával is keményebbek lesznek, meg az egész nemzetbiztonsággal. Úgyhogy hát ez szerintem a Trudeau ére az nagyjából most a végére ért, és elfáradt. És ahhoz, hogy ezt a két Trudeau miniszterelnököt, akit látott Kanada, tényleg a történelemkönyvek szebb oldalaira jegyezik, az kéne, hogy most egy picit megpihenjen a Justin, hogy az eddigi, amit elért eddig, azokat meg tudja tartani, de hoztak közben nagyon furcsa törvényeket, amiket még a Margaret Atwood is kritizált, ugye a szolgálólány szerzője, mert hogy ezek olyan hate speech elleni törvények, amiben gyakorlatilag attól függ, hogy értelmezzük meg, mi lesz a bíróságon, de akár életfogytig tartó börtönbüntetés kiszabható, és már megelőző jelleggel valakit bíróság elé lehet venni. Tehát azt mondom, hogy a bandi holnap csúnyát akar mondani, és már emiatt ki lehet küldeni a rendőrséget. Azért az...
Ezt ízlelgessük, demokrácia, mi? Ez kell nekünk.
Az technikailag azért kevés. Tehát ezt jogászok erre nem azt mondják, hogy tehát leorvellezték ezt a törvényt. Tehát miközben ilyen törvényt hoz, mégis valahogy az antiszemitizmus terjed, közben a Freedom Convoy-a nem kezdett semmit a karhatalom. Szóval valahogy úgy az látszik, hogy egyre kevésbé koherens a működés a kormányzatnak, és hát nyilván ennek az árát fizetik meg a választói népszerűség.
Nincs okay. Mese, be kell vetni a kanadai lovas csendőrséget.
Jól van. Meg a Montikat, igen.
Igen. Jól köszönjük van. Szépen. Okay, elvetted a kedvem Kanadától.
Majd, azért, mert olyan végletes na, vagy. Nem na. Kell. Na, jó,
marad
lesz, van ott
marad
sok
új Zéland. Nincs mese. Új Zéland.
Na majd azt ne is megvakargatjuk.
Új Zélandi kerüljön.
Közelebb van Kínát.
Ti üldöztök engem, és azt akarjátok, hogy itthon maradjak.
Nem hiszem.
Hát erre mit mondjunk.
Köszönjük
lesz,
szépen,
Botond. Jó lesz, jön a demokratikus változatosság.
Szia. Szépen.
Hallgatóknak is jókat.
Feledi Botond külpolitikai szakértővel merengtünk el a kanadai hétköznapokon, meg külpolitikán.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
No kérem szépen, akkor a mai aranyköpés rovatunkban nem csalás, nem ámítás. Baktai Ervin egyik örökbecsű gondolatát osztjuk meg az egybegyűltekkel. 1890-ben ugyanis június 24-én született a neves orientalista. Ő mondta egy ízben, a tett nélküliséghez sem juthat el senki, míg nem járta a cselekvés útját.
Igen.
Nem értem.
Miért? Ugyanaz a gondolat, nyilván egy ilyen jó kis keleti filozófiából érkezett. Egyébként ugyanaz a gondolat, mint amikor eljut a teljes dekonstruktivizmushoz valaki, mint művész, de hát előtte azért kell, hogy beletegye azt, hogy tehát ez nem úgy működik,
ez
hogy...
Ez a Picasso fejlődés történet,
például,
hogy 12 vagy... évesen reneszánsz mestereket meghazudtoló igen. festményeket készített, 70 évesen meg aláírt uh-huh. egy szalvétát 70 igen. millió dollárért. Így ez van. Egy művészi fejlődés?
Igen. Igen. De ahhoz, hogy a tett nélküliséghez eljussál, tehát az úgy nem lehet, hogy azzal kezded.
Kezdem kapizsgálni.
Először be kell járni a cselekvés útját, és utána meg tudod valósítani.
Jó, hogy vagy nekem, Endre. Köszönöm látod? Szépen.
Azt mondja a kedves hallgatónk, hogy...
Egy neves kanadai előadó művész követelnek az adásba a hallgatók, Justin Bieber. Uh-huh. Lesz ő most?
Persze.
Mert hogyha már Kanadában, csak
következő
nem ebben az
Justin
adásban.
Bieber lesz. De abszolút.
Oké. Okay. Aztán a hallgató leleplezte a Hudson Bay Company üzletpolitikáját, mert hogy utána nézett egy indián pokrócnak, hogy milyen az igazi indián pokróc, és rádöbbent, hogy Made in Germany. Uh-huh. Ennek prózai oka van, lesz ott Made in Czech is, ugyanis a Hudson Bay Company, rosszul ejtem, tudom, de ezt mondom, 14 éves korom óta ezt hallgatom. rossz, és ez berögzült.
Ez be.
Szóval a HBC nevű társaság az európai indián hobbistákra célozva beindított bizonyos gyártókapacitásokat Európában, hogy ne kelljen Kanadából idehozni a takaróikat.
Tessék.
Ezzel árerőnyt érve el. Úgyhogy ne lepődjünk meg, hogyha a jeles márkát vagy bizonyos termékeit Németországban, meg Csehországban. Nekem többféle gyártmányú is van, európai gyártmányú indián pokrocom is. Valamint azt kell mondanom az ez iránt érdeklődőknek, hogy nem egy kellemes, de rendkívül hasznos kiegészítője lehet a táborozásoknak. Nem kell modern hálózsák, le van tesztelve, hogy én -3 fokban 2-3 ilyen pokróc alatt simán el vagyok. Vastag gyapjú pokrócról van szó, szúr, mint az állat, viszont nagyon meleg, és hogyha vizesedik, akkor is melegít.
Mielőtt ezt az utolsó mondatot mondtad, vagy részét, akartam mondani, hogy ez pont olyan, mint te. Tehát szólsz, mint egy... az állat, meg egy ilyen pokróc vagy, de egyébként egy nagyon meleg szívű ember vagy, de végülis ezzel együtt is jó.
Köszönöm. Je suis Hudson Bay Company pokróc. Tudom, hogy rögsz. Mondd már el az egybegyűlteket, hogy miért? Kell helyesen
ejteni. De miért?
Ejteni.
Ez nem egy bonyolult szó.
Tudom, de...
Tehát a Hudson, mint a folyó.
Hudson. Hudson Bay Company. De ha mindegy, ezen nyelvleckék Andrással bújjunk el mögé a kifejezés.
De mögé. Az a helyzet, hogy ezt tényleg így tanították a 80-as években. Kedves hallgatónk is írta, úgyhogy abszolút.
Már mit?
Így, a kiejtését. Én. Igen, igen.
Nagyon sajnálom.
Ez van. Megvezettek minket, egy egész ország hődzönözik.
Azt írja a hallgató, hogy én nem menjek sehova. Ja, itt van a hődzön, Rigo Tessék. Street Dialect, ezt írja.
Igen, de hát... Rigo Street Dialect, így
igen.
Van.
Azt szeretném mondani, hogy ez nem a hallgatói közösség döntése, hogy én kivándorlok-e Kanadába, vagy nem.
Ha nem?
Ha sajátom.
Itt van Czoller Andi.
Aki elhűlve hallgatja, ő is
most
akar.
Most melyik mikrofont szeretnéd?
Össze-vissza hajtogatja a mikrofon. Jó utat!
Olyan aranyos, nem? Ennyi.
Azt szeretném, azt szeretném zárszóként mondani, hogy dolgozzál te együtt Czoller Andreával, kedves hallgató.
Figyelj, meg négyen voltunk eddig a stúdióban, most már csak hárman vagyunk, mert a tücsköt azt az András kivitte.
Nem tücsök volt, poloska.
Jaj, de a poloskát akartak telepíteni, de tücsök lett. Úgyhogy az egy teljesen más. Okay. Itt ciripelt volna szegényke, de most megmenekítettük. Úgyhogy kint van már, és szabad.